Mert az Úr, ami bíránk, az Úr, ami vezérünk, az Úr, ami királyunk, ő tart meg minket. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és magasztaljuk az Urat. A 8. Zsoltár első 4 verse éneklésével, és az utolsó, a 9. vers éneklésével. A két szélső versben az Úr fenségét, magasztaljuk dicsőségét, és az ő kegyelméről énekelünk. Folytassuk imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, felséges Úr vagy, dicsőséges Isten, aki az Úr Jézus Krisztusban jelentetted ki magadat a legteljesebben számunkra is, szent lelked és igéd által. Imádunk téged, mert ahogy Dávidon keresztül kijelentetted a 8. Zsoltárban, fenségedről beszél minden, a teremtett világban is, de még a láthatatlan világ dicsőségében is, és nem csak a nagy dolgokban, hanem az élet legapróbb dolgaiban is megmutatkozik, ki is vagy te dicsőségesen, és mégis atyai szeretettel gondoskodóan. Olyan nagy ajándék számunkra, Úrunk, hogy ismét adtál esőt. Köszönjük neked, hogy így is gondoskodsz rólunk. És azt is köszönjük neked, Úrunk, hogy adtál erőt a nyári időszak után, a pihenés után elkezdeni a munkát, a tanulást, a tanítást. Köszönjük neked, Urunk, hogy az ószövetségi bibliai történeteken keresztül is láthatjuk, amilyen módon te gondot viseltél az akkori idők hívő népéről, ugyanazt cselekszed most is a modern korban. Köszönjük, Urunk, hogy te nem változol, te ugyanaz vagy, aki. És áldunk, hogy az Úr Jézusban úgy is ismerhetünk téged, mint aki nagyon közel jöttél a bűneset utáni világban is hozzánk. Köszönjük, Urunk, hogy a bűneset utáni világ semmilyen baja, nyomorúsága, keserűsége sem gátolhatja azt, hogy te benned békességünk legyen, sőt boldogságunk. Szeretnénk, Urunk, hálát adni neked a csak ezen a héten megmutatott ajándékaidért. Szeretnénk megköszönni, Urunk, mindent, ami örömteli volt, ami meg fájó, hálát adunk, hogy vigasztaltál. Szeretnénk, Urunk, hálát adni az Isten tiszteleten azért a drága asszonytestvérünkért, aki a kórusban együtt szolgálhatott velünk. Köszönjük, Urunk, hogy te hazahívtad őt, és köszönjük neked, Urunk, hogy 3 év óta is vigasztalod a szeretteit, bennünket is a lelki családot. És köszönjük, Urunk, hogy minden elhunyt szeretünkre gondolva, emlékezve mindig hálás lát a szívünk. Áldunk téged, Urunk, hogy a benned bízó boldogok te nálad, ott a mennyei hazában, mi pedig a gyász fájdalmai közepette is boldogok lehetünk te benned, te veled, itt a földön élve. Kérünk téged arra, hogy a te igédet ma is adjad úgy mi nekünk, hogy személyesen megszólít, bátorít, vigasztal, erősít. Az engedelmességben előbbre léphetünk majd ezáltal. Egyedül Jézusért, Atyánk. Amen. A mai napra kijelölt ószövetségi ige szakasznak néhány versét olvasom, a Mózes első könyve 31. részének 36. versétől a 42. versig terjedő bibliai szakasz. Az Úr írott igéje így szólít meg most bennünket is személyesen. Jákob pedig haragra gerjedt, és feddődött Lábánnal. Megszólalt Jákob, és mondta Lábánnak, mi a vétkem, és mi a bűnöm, hogy üldözőbe vettél? Bezzeg minden holmimat felhánytad, mit találtál a magad házi holmia közül valót? Add elő, itt az én rokonaim és a te rokonaid előtt, hogy tegyenek ítéletet kettőnk között. Immár 20 esztendeje vagyok nálad, juhaid és kecskéid nem vetéltek el, és nyájad kosait nem ettem meg. Amit a vad megszaggatott, nem vittem hozzád, én fizettem meg azt. Tőlem követelted a nappal lopottat, mint az éjjel lopottat is. Úgy voltam, hogy nappal a hőség emésztett, éjjel pedig a hideg, és az álom távol maradt szemeimtől. Immár 20 esztendeje, hogy házadnál vagyok. 14 esztendeig szolgáltalak 2 lányodért, és 6 esztendeig juhaidért. Te pedig béremet tízted is megváltoztattad. Ha az én atyám istene, Ábrahám istene, és az Izsák félelme velem nem lett volna, bizony most üresen bocsátanál el engem. De megtekintette Isten az én nyomorúságomat és kezeim munkáját, és megfeddett téged tegnap éjjel. Második Erzsébet királynő uralkodó halála megmutatta, hogy milyen köztisztelt és szeretet vette körül, nem csak Brithomban, hanem tulajdonképpen az egész világon, ha olvastátok a híreket róla, a különböző kommentárokat, illetve a különböző országok vezetőinek a megnyilvánulásait, ez jött le végig, hogy sokan szerették és nagyon tisztelték. A monarchia szellemi hátterét és lelki alapját ismerve kijelenthető, hogy ami az elhunyt királynő iránti tisztelet, az tulajdonképpen az iránt, az Isten iránti tisztelet is, akitől ő kapta azt a méltóságot, hatalmat, amivel ő királynő lehetett több nép fölött is. Nem véletlen, hogy a himnuszukban azért énekelnek, hogy Isten vigyázzon, óvja, mentse, szabadítsa, ha kell, a királyát, illetve ő esetében a királynőt. Isten félelme, Isten tisztelete a szolgája tekintélyén keresztül. A személyén, a tettein, a szaván keresztül is, amit egy királynő kijelent, megél, az egész lénye sugározhatja a maga méltóságában, tekintélyében, hogy ki az az Isten, aki őt megbízta ezzel a hatalommal. De olyan jó kimondani, és így a híreket én is hallva, olvasva erről a halálesetről, hogy milyen jó, Uram, hogy minden egyes hívő ember halála is ugyanígy az Úr személyében számít és fontos. De nem csak a halála, hanem az életünk is. És ezért, hogy mondjam így újra, Isten félelme, Isten tisztelete a szolgája tekintélyén, személyén, szavain, tettein keresztül. Az egy nagy kérdés azonban, hogy ez elmondható-e Jákobbal kapcsolatban. Mert itt a felolvasott igeszakasz úgy mutatja be őt, illetve ő maga beszél, de ez itt kijelentés, az Úr kijelentése róla, hiszen olvashatjuk a Szentírásban, Isten lelke által Mózes leírta. Szóval az ő szavain keresztül, Isten kijelentésén keresztül azt halljuk, hogy 20 éven át milyen becsületesen dolgozott az apósánál, Lábánnál. Erről az ő becsületességéről a megelőző részben is olvashattunk, ott is arról tett bizonyságot, hogy majd amikor a 14 éves szolgált idő letelt, és elkezdődött végül is annak a 6 éves időszaknak a ideje, aminek most a végénél vagyunk már, akkor ő arról beszélt apósával, mikor alkut kötöttek, hogy miért is szolgálja őt, hogy majd az én becsületességem, az én igaz voltom tegyen bizonyságot arról, hogy én csak azt fogom magaménak vallani, mondani a te juhait, kecskéit közül, amelyekben megegyezünk. Amikor ezt halljátok, hogy Jákob becsületessége, akkor számotokra ez nem okoz egy problémát. Ilyennek ismertétek-e meg a Bibliában Jákobot? Már csak azért is, mert a neve, emlékeztek mi, azt jelenti, hogy csaló. A csaló becsületessége. A becsületes csaló. Ez olyan ellentmondásosnak tűnő. Neve is azt jelzi, hogy milyen az ő bűneset utáni óemberi természete. És látjuk is a megelőző történetekben, hogy ő tényleg méltó a nevéhez. De ezek a történetek nem csak azt mutatják be, és a mostani bibliai kijelentésben is, nem csak azt látjuk, hogy milyen Jákob, amikor a láthatók tekintetében, a bűneset utáni jellemzők tekintetében valami igaz rá, hanem mindig látnunk kell Jákob istenét is, Jákob urát, aki őt kiválasztotta, hogy az övé legyen, hogy szolgája legyen. Az Úrra tekintő nézőpontból figyelve ezekben a történetekben Jákob személyét, akkor mégiscsak kiderül, hogy nagy hibát követnénk el, hogyha mi őróla csak abból a szempontból gondolkodnánk, hogy milyennek látszik az élete a láthatók tekintetében. Ki az az Isten, aki ott van még egy ilyen Jákob nevű szolgája élete hátterében is? Milyen tekintélye van annak az Istennek, akinek az ilyen Jákob nevű szolgája éli az életét, végzi a munkáját,
Milyennek látszik az Úr?
A Mezopotámiában töltött 20 év során csak ugyan voltak nagyon súlyos bűnös tettek Jákob család életében, munkájában is egyébként, ahogy a vagyona alakulása alakult, ennek a leírásában is látszik, hogy Jákob nem volt egyáltalán tökéletes és bűntelen, de akkor is a háttérben mindig ott van, és ott volt abban az időben az Úr kegyelmes gondoskodása. És volt, amikor az Úr nem is a háttérben maradva mutatta be magát, hanem előre, előlépett, megjelent Jákobnak is. Sőt, itt halljuk, Lábánnak magának is megjelent a tegnap éjjelen, mondta Jákob itt. A háttérben ott van az Úr, és ezt az Urat látva értjük meg, hogy ki is az a szolgája, aki amikor ezt a 20 évet összefoglalja apósának, így beszél Istenről, az Úrról, ha az én atyám Istene, Ábrahám Istene és az Izsák félelme velem nem lett volna. Pont, pont, pont. Egy nagyon különös kifejezést használ az Úrra. Izsák félelme. Az újfordítású Bibliánk így is fordítja, hogy Izsák félelmetes Istene. Mert ezzel a fordítással már magyarázni akarja, hogy az Izsák félelme az nem valami, hanem valaki. Tehát Jákob tanúság tételében az életének egy nagyobb időszaka, 20 év összefoglalása kapcsán ezzel a különös kifejezéssel hangsúlyozza az Úr önmagáról, és majd így Jákobról az üzenetben, hogy ki is ő, éppen a Jákob nevű szolgá életét figyelve, ki is ő, amikor ő Izsák félelme jellemzőt hordozza. Mit is jelent ez a kijelentés az Úrra nézve, és miért fontos ez Jákob életszakaza szempontjából, különösen annak is a fényében, hogy ez az Isten jelen van Jákob életében védelmezi, és áldás ígéretét beteljesíti. Izsák félelme Jákobnak az Istene. Az nagyon fontos, hogy Jákob itt az élet egyik legkritikusabb élethelyzetét éli meg, hiszen tulajdonképpen életveszélyben volt ő. Mert elszökött otthonról, a családjával, meg mindenével, és az apósa Lábán, aki még Jákobnál is csalóbb volt, dühös elszántsággal üldözőbe vette szökött vejét, és kész lett volna bántani, valószínű fizikailag is, de csak azért nem bántotta, mert előző ilyen, mielőtt találkoztak, az Úr megjelent neki, és azt mondta, hogy se jót, se rosszat, ne szólj, és természetesen ne is tegyen Jákobban. Az Úr még Lábánnak is megjelent Jákob miatt. A háttérben volt a történetek leírásában, de ha kell, előrelépett, és még az nagyon ellenséges lelkületű após személyénél is közbelépett, hogy nehogy bántsa a szolgáját. Ez a 20 év lezárásának az utolsó pillanat, ami kritikus, nagyon, nagyon nagy veszélyben volt Jákob. De az egész 20 évben ott volt, hogy egyáltalán nem volt könnyű életszakasza, hiszen szolgálnia kellett 14 éven át a feleségeért, aztán pedig vagyont szerezhetett, de közben az alkú úgy szólt, és Lábán mindent megtett azért, hogy az alkú megvalósuljon, hogy Lábán bizonyos juhokat megtart magának, Jákob is, meg volt, hogy milyen színük legyenek, de Lábán 10-szer is megváltoztatta az alkú pozíciókat, mert szerette volna, hogy Jákobnak legyen minél kevesebb juha, ne ő neki, de fordítva történt. És a láthatók szintén ezért kellett aztán Jákobnak végül is elmenekülnie Mezopotámiából, mert érezte, hogy Lábánnak a fiai, családtagjai, meg maga Lábán is nagyon gonoszul gondol már rá, mert szembesültek azzal, hogy Jákob gazdagszik, ők meg szegényednek. Amikor ezt halljuk, hogy anyagiak, pénz szerelme, akkor ez a mai világban is így van. A láthatók színterén a 20 év alatt ott van Jákobnak minden hamissága, bűne is, valóban, de az is ott van, hogy mégis ezek között, és vagy akár ezek ellenére, az Úr Jákobot áldásával halmozza el, családot ad neki, nem is kicsit családot, és vagyont meg akarja gazdagítani. Azért, mert ő ezt megígérte neki. Emlékeztek még Bételnél, amikor megjelent a létra, amit én a Károly fordítás miatt szeretek így mondani, hogy Jákob lajtorjája, meglátta az Urat, ott, abban az éjszakai látomásban, álomban, mert az Úr megjelent neki, kijelentette magát neki. És nagyon fontos, hogy itt a 31. rész 13. versében ezt mondja is, hogy én vagyok a Bétél Istene. A 20 esztendő indulásánál, meg a végén is a Bétél Istene. Bétél azt jelenti Isten háza, Isten lakóhelye. Tehát az Úr nagyon közel akart lenni Jákobhoz, amikor ő kijelenti magát neki, és meg akar erősíteni az ígéretét vele kapcsolatban. Jákob nem tudott azokról a házi bálványokról, amiket Rákel ellopott az apjától, ezért van az, hogy ő nagyon megbántottnak érzi magát, amikor Lábán azzal vádolja, hogy elloptad, vagy elloptátok a házi bálványaimat, és mikor kiderül, hogy nincs meg, mert Rákel elrejtette, nagyon ügyesen és jól, ezután hangzik el a most felolvasott igeszakasznak a történeti része. Jákob, hallottuk, haraggal, úgymond jogos haraggal, feddő szót mond Lábánnak. És itt hangzik el, hogy ő milyen becsületes volt, és ez így van, és aztán a végén elhangzik ez, hogy ha az én atyám Istene nem lett volna velem, akkor mi minden történt volna, de velem volt. Összefoglalja a 20 évet, és Istenével kapcsolatban kijelentést is tesz. Tehát Jákob a becsületéről tesz tanúbizonyságot, és tanúságot tesz az Úrról, arról az Istenről, akit ő követni akart. És itt használja ezt, Izsák félelme, ezt a kifejezést. A kifejezés része tehát annak, az én atyám Istene, Ábrahám Istene és az Izsák félelme. Amikor Bételnél találkozott az Úrral, ott azt hangzott el, hogy Ábrahámnak Istene, a te atyádnak Istene, Ábrahámnak Istene, és Izsáknak Istene. Ott az Isten szó van kétszer. Itt az Izsák Istene kifejezés átalakul Izsák félelme kifejezésé. Ez a félelem, vagy más szó a rettenet, a Károly Bibliában olvashatunk többször ilyen kifejezés, hogy rettenetes, valami rettenetes. És az Úrra vonatkozóan. Tehát benne van tényleg a személynek az a tekintélye, hatalma, méltósága, ami a magyarban ezzel a szóval fejezhető ki, hogy félelmet keltő, rettenetet keltő. A régies kifejezésben ezért is szoktuk mondani, hogy félni valakit. Isten félelem. Félelmet keltő és rettenetet keltő, de nem félni kell tőle, hanem félni őt. Így van a kapcsolópont hangsúlya. Ki az tehát, aki az Izsák félelme? Benne van ebben a kifejezésben az is természetesen, hogy az az Isten, akit Izsák is tisztelt és félt és szeretett. Tehát Jákobnak az édesapja. De még inkább benne van az, ahogyan más helyeken a Szentírásban használja ezt a félelem vagy rettenet kifejezést az ige, Istenre vonatkozóan is, hogy az az Isten, aki okoz, idéz elő félelmet, ha kell, még az ellenségek életében is. Ézsaiás könyve 2. részében, a 10. és a 19. versekben is egyaránt olvasunk arról, hogy valakik, akik nagyon nagy ellenségei az Úrnak, rettegniük és félniük kell. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől, és nagyságának dicsősége előtt, amikor felkél, hogy megrettentse a földet. És ez a bibliai gondolat itt Ézsaiás könyvéből, még a Jelenések könyvében is megjelenik, mikor az utolsó ítéletről ír a szimbolikus képekkel a Biblia utolsó könyve, az Újszövetség utolsó könyve, és bemutatja, hogy Isten félelme az utolsó ítéletkor is. Gondoljátok el, illetve ne gondoljuk el, csak a Szentírást olvasva vagy hallva most a szentírási kijelentést, higgyük el, hogy milyen rettenetes, amikor az utolsó ítélet napján valaki rettegni kell, valakinek rettegnie kell az Istentől. Ez örökre elveszettséget jelent. A Krónikák második könyve 14. részének 14. versében pedig azt olvassuk, hogy Asa király egy nálánál sokkal nagyobb hadsereggel szemben mégis győzelmet tud aratni, és utána is csatákat nyer, azért, mert Istennek, az Úrnak a félelme az ellenséget megriasztotta, nem tudtak mit kezdeni. Hiába voltak óriási többségben, nem tudtak győzni. A 36. Zsoltár második versében pedig azt olvassuk, hogy a gonosz embernek a hamissága abban látszik nagyon, hogy nincs ő előtte Isten félelme. Tudja, hogy kicsoda az Isten, csak annyira nem veszi számításba, nem foglalkozik vele. Ez a gonosz ember. A Zsoltárok könyvében, a költői művekben ez egy nagyon fájó kifejezés, jelző, hogy gonosz. Az igaz ember szereti az Urat, féli az Urat, a gonosz ember pedig épp az ellenkezője, nem törődik vele. És lehet, hogy a föld élete során soha nem kell változtatnia ezen, megvan ő Isten nélkül, gyalázza, vagy ateista, mondhatnák is a modern kifejezéssel, de mégis a Biblia elmondja, ha viszont az utolsó ítélet napján jön, amanap eljön, akkor az ellenség meg fogja tapasztalni, mit jelent az Isten félelme. Ezeket a példákat azért gondoltam kiemelni, hogy halljátok, hogy a Biblia más helyein elsősorban az ellenségek szempontjából beszél arról, hogy Isten félelme, az Úr félelme. Itt pedig Jákob magáról beszél, és persze Lábán ellenséges volt vele, és a szövegkönyvből látszik, hogy Lábán amilyen gonoszságot, csalást vele szemben elkövetett, és sok igazságtalanságot, ezzel szemben ő megtapasztalta az Úrnak a jelenlétét, a védelmét, meg az áldásait, de mégiscsak a hangsúlyt arra hagyd tegyem, hogy Jákobnak a tanúbizonyságtételében, a szájában ez a kifejezés mégiscsak azt jelenti, hogy itt van az Úr szolgája, aki újra mondjuk ki, egyáltalán nem követi tökéletesen az Urat. Jákobnak az óemberi természete sokszor volt erősebb. Sőt, ezt is kimondhatjuk nyugodtan, Jákob igazából mikor kezdett el szívből bízni az Úrban? Amikor már a neve is megváltozott, hogy Izrael. Az ószövetségi bibliai történetek szempontjából látjuk ezt, de az is tény, hogy Jákobnak volt az Úrral kapcsolata, csak nem volt még olyan mély, mint amilyen akkor lett, amikor harcolt az Úrral, és győzött, és Izrael nevet kapott az Úrtól. Ez a 32. rész lesz a következő rész tehát. De Jákob, amikor most beszél Istenről, az Úrról, ezt mondja, az én atyám istene, Ábrahám istene, Izsák félelme. Benne van tehát az a nagyon bátorító kijelentés, egyfajta hitvallás, hogy aki Ábrahám istene volt, aki az én apámnak, Izsáknak az istene volt, az az én istenem is. Csak hozzá kellett volna neki tenni, hogy sajnos nem veszem mindig komolyan. Vagy még egyáltalán nem vettem annyira komolyan. De elhangzik. Jákob maga nem félte az Urat igazán, szívből még. Ez a még szó sem most fontos. De Lábán szolgájaként a 20 év alatt, meg számtalan szó becsapottan, Jákob mégis megtapasztalta, hogy az én Uram olyan Isten, mint az Izsák félelme Isten. Mert az én Uram velem volt, védett engem, károk idején is megmutatta, hogy ő akkor is meg tud gazdagítani, ha minden ez ellen munkál, és megáldott engem. Szabadítást adott. Ő így foglalja össze a 20 évet. Benne van a 20 évben tehát Jákob minden nyomorúsága. Hagyd tegyem újra hozzá, akár minden bűne is. De ha az Úrra tekint Jákob is, és még nem is szív szerint bízik az Úrban úgy teljes mértékben, de akkor is, ami közt és az Úr közötti kapcsolatban van, ezzel a kifejezéssel az Úrról. Tehát Ábrahám istene, Izsák félelme. És számunkra az üzenet azért lehet nagyon bátorító és vigasztaló, mert mondtam, ti is úgy vagytok itt, hogy ti nem Jákobok vagytok, mindenki a maga nevére gondoljon most, de ami ennél sokkal fontosabb, hogy a mi nevünket is az Úrral való kapcsolatban lehet minősíteni igazán. És mikor ezt a kifejezést mondod, hogy Isten gyermeke, akkor te Isten gyermeke vagy? A legtöbbütöket ismerlek, és milyen nagy ajándék, hogy Istennek a gyermekei lehetünk. Számunkra, ha Jákobnak igaz lehetett már a mostani lelki állapotában is az, ami az Úrra vonatkozóan, hát mennyivel inkább az Úr gyermekeinek, az Úr népének, a hívő embernek. De a bibliai történet üzenete szempontjából én még tovább hadd menjek, mert miért is lehetünk Isten gyermekeivé? Jákob is miért lehetett aztán Isten gyermekévé, amikor ő is végre el tudta fogadni azt a kegyelmet, ami már nem csak a gondoskodásban látszott az életében, hanem a bűnbocsánatban, a szabadításban is. Azért, mert ez az Izsák félelme, Isten, ez most így nagyon személytelenek tűnik, csak a kifejezés miatt mondom így, hogy jól értsük valóban, tehát Izsák félelme az az, az Isten, aki a teremtő Úr, aki annak idején megteremtett mindent, de aki a szabadító Úr is. Aki ítélő Isten is természetesen, mert például a Noé idejében ítélt is már, de akkor is szabadított is. Az ős történetek során pedig megmutatta, hogy micsoda üsztörténetet hajt végre az ő isteni hatalmával, erejével, fenségével, amikor cselekszik, már az őstörténetek során. Hogyan alakítja a világ történelem menetét, meg az ő hozzátartozók életének a menetét, azért, hogy az az ígéret, ami elhangzott már a bűnesetnél, ez az ígéret végbe menjen. Hogy beteljesüljön minden egyes ígéret, amit Isten kijelentett, a messiásra vonatkozóan is, már a bűnesetnél, de minden másra vonatkozóan. És számunkra Izsák félelme, tehát Isten, aki félelmetes, aki rettenetes, de akitől nem félni kell, hanem akit félhetünk mi is, akit tisztelhetünk, szerethetünk, a tekintélye és a méltósága miatt, mint Isten gyermeke a mennyei atyát, hogy mondjam így. És ezzel már tovább is vittem a gondolatot. Miért lehet nekünk atyánk az Isten? Mert Jézus Krisztusnak is az atya volt, a mennyei atya. Izsák félelme kifejezéssel az Úr személye ebben a történetben az új szövetség alapján úgy van előttünk, hogy igen, eljött a teljes beteljesedés ideje. Mi már a messiás eljövetele után vagyunk. Halála, feltámadása, mennybe menetele után vagyunk. A messiási ígéret fényében, ami miatt Jákobbal is az Úr így törődött, ahogy, hiszen ő is a messiás őse lett, Jézus Krisztus atya személyében mit látunk? Tényleg az Isten félelmetes az ítéletében. De nem az ellenséget ítéli ez a félelmetes Isten, hanem az egyszülött fiút. Izsák félelme kifejezéssel az Úr személye számunkra Jézus Krisztus alapján és Jézus Krisztus ismeretében ilyennek látszik. Ne az ellenségen akard látni te, hogy milyen, amikor Isten ítél, hanem nézz a keresztre, és nézd meg, hogy milyen, amikor Isten ítél. Félelmetesen, rettenetesen. De közben olyan félelmetesen és rettenetesen látszik, hogy de éppen ezért a kegyelem is félelmetes és rettenetes. A kegyelem szóval nem szoktuk ezt a két kifejezést társítani, de az üzenet miatt hagyd mondjam így. Hát ha Jézuson látjuk a félelmetes és rettenetes ítéletet, akkor látnunk kell Jézuson a kereszten függve, meg feltámadásában a félelmetes és rettenetes kegyelmet. Csak nem Jézus iránt, hanem az elveszett bűnös iránt. Miért lehet egy Jákob minden emberi bűne, óemberi természetéből fakadó gyengesége, hibája, ellenérés, az Úrnak olyan szolgája, hogy becsületesen végezte a szolgálatát 20 évig, azért, mert az Úr ilyen kegyelmes. Jákob, itt a történetben Jákob kép szerepel. Aztán van, amikor majd az Izrael név szerepel a történetek leírásában. De aztán újra meg újra mindig ott lesz egyszer-kétszer a Jákob is még. Ez nem véletlen. Majd figyeljétek meg. De az üzenet szempontjából Jézusért lehet, hogy az Úré, Isten gyermekei, te is, meg én is, az életünkben nem mindig vagyunk olyanok, mint amilyenek lennünk kellene Isten gyermekeként, olyan jákóbi életet élünk talán, de akkor, hogy mondja a római levél 5. részében, ott a vége környékén, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Azért, mert az Úr, ez a félelmetes, rettenetes Isten meg akarja mutatni az övéinek is, és az övéin keresztül a még ellenségeinek is, hogy nézzétek meg, ki vagyok én, amikor megismeritek azt a szolgámat, akinek én tekintét adok, méltóságot adok, kegyelmet adok, bűnbocsátot adok, és lehetne folytatni. 3 jellemzőben, hogy ez hogy válik nagyon személyessé nekünk is, itt van a történetben, hogy már utaltam is rá, hogy Jákobbal vele volt az Úr, tehát Istennek, az Úrnak a jelenléte, Izsák félelme jelenléte, védelme, meg áldás ígéretét beteljesítő személye. Nagyon kifejező volt ez, így mondta Jákob Lábánnak, 42. vers így indul, ha az én atyám istene, Ábrahám istene és az Izsák félelme velem nem volt volna, most olvastam a Károli fordítás szó szerint. Velem nem volt volna. Velem nem lett volna. Csak ez a volt szócska a régi magyar fordításban mutatja, hogy valami nagyon régen is már így volt, meg most is így van a közeli módban. Ez mindig így volt. De tagadással fogalmazta, velem nem lett volna. Most mondom magyarosabban. Ez a kifejezés éppen azt érzékelteti, hogy olyan életem volt a 20 év alatt, amikor egy csomó kritikus helyzet volt. Amikor egyáltalán nem volt könnyű időszak, vagy pillanata az életemnek. Amikor még bennem is megfordulhatott, hogy velem van az Úr? Ha. Vagy ha az Úr velem van, akkor ez miért történhetne meg így? Tehát a velem nem lett volna, velem nem volt volna kifejezés, azt hirdeti, hogy különösen az Úrral való szeretet kapcsolat és az Úr jelenléte és a benne való bizalom vagy reménység kérdéskörében csak ugyan kérdés, hogy akkor az Úr most milyen? Ő Izsák félelme? Ő úgy viselkedik? Jákob iránt? És Jákob arról tesz hitvás, hogy igen. Mert az Úr nem az érdeme szerint, Jákob érdeme szerint viszonyult hozzá soha, hanem mindig kegyelmes, ígérete, szeretete, irgalma szerint. Nagyon egyszerűen így, hogy mondjam el a példában, mielőtt ti is megismertétek az Urat velem együtt, előtte valószínű a szüleink, ha értek még a nagyszüleink, dédszüleink, lehet, hogy sírva imádkoztak Izsák félelméhez. Mert tudták, hogy miben vagyunk, hogyan vagyunk, féltettek bennünket, nem csak a kárhozattól, hanem a földi élet sokféle bajától is. De akkor is hittel imádkoztak, és reménységgel, igen, de az Úr bármikor megváltoztathatja Jákobot. Mert ő hatalmas Isten, ő félelmetes Isten. Őt nem gátolhatja semmi abban, hogy a gyermekemet, unokámat, dédunokámat, de mondom a másik családi kapcsolatot, szüleimet, nagyszüleimet, dédszüleimet megváltoztassa. Itt ugye após is ott van meg az anyós kérdés is. És micsoda öröm van egy ilyen módon imádkozó hívő ember számára, amikor egyszer csak hallja az édesanyja, a nagymama, a dédmama, hogy most már én is azt az Urat szeretem és tisztelem, akit te is, mama. Ez egyik legszebb kijelentés egy szülő, nagyszülő, dédszülő számára. És akkor akármilyen nehézségek, bajok voltak, a családtagom életében, ami miatt talán még sírtam is az Úr előtt, hogy Uram, ne engedd, hogy nagyon tékozló fiú vagy nagyon tékozó lányá legyen. Egyszer csak minden megváltozik, mert az Úr megmentette. Milyen nagy ajándék ez a kifejezés, tehát ha az én atyám Istene, ha az én édesanyám Istene. És lehetne sorolni a családi kapcsolatokban, hogy ki mindenki van, akikről tudhatom, hogy én ugyanazt az Urat félem és tisztelem, akit ő is. Mert az Úr az Úr. Emlékeztek, hogy a tanítványoknak Jézus maga mikor tűnt félelmetesnek? Rettenetesnek. Még szinte meg is ijedtek. Mindig akkor, amikor szinte csodálkozással mondták, hogy hát kicsoda ez. A tanítványok Jézus néhány csodájánál csak néztek és ámultak. Hát ezt nem gondoltuk volna. Pedig tudták Jézusról, hogy kicsoda, meg már történtek is csodák, nagy csodák, de mégis Jézus olyan dolgokat tett hatalmával, hogy a tanítványok maguk is Jézust méltóságnak, méltóságosnak, félelmetesnek érzékelték. Ők is, a tanítványok maguk is, majd a kereszthalál feltámadás után ismerték meg Jézust úgy igazán, a maga teljességében. Pál apostol, aki ugye Saul is, milyennek tapasztalta az Úr Jézust? Egyáltalán nem félt Jézustól. Sőt, kifejezetten úgy volt, hogy Jézusnak van miért félni tőlem, meg a Jézus követőinek van miért félni tőlem, mert én rettenetes vagyok. Hallottuk az Úrnap Isten tisztelten is. Aztán, amikor Jézussal találkozik ezzel a félelmetes, rettenetes Istennel, de ez a félelmetes, rettenetes Jézus Krisztus, mint Isten, Pált magához vonja, kegyelemmel, mert az ítéletet ő már elhordozta a damaszkoszi úton. Nekünk tudatosítani ezt a tiszteletet, hódolatot, mert Isten félelmes és rettenetes Isten, de mi Isten gyermekeiként éljük ezt át a mennyei Atya iránt, azt jelenti, hogy akkor engedelmesek vagyunk, mint az ő gyermekei. Jákob életében azt látjuk, hogy megvolt neki az Úrral a kapcsolata valamilyen módon, de legtöbbször nem akart az Úrnak szívből engedni. Még az Úrral való harca után sem mindig. Milyen az, amikor a félelmetes, rettenetes Istennek, aki mennyei atyánk, engedelmeskedünk szívből, félve őt, szeretve tisztelve őt, olyan, mint ahogy Jézus maga is megélte, olyan, hogy megint Jézusról beszélhetünk, pedig rólunk van szó. Isten gyermeke, Isten egyszülött fia, félelemmel, rettegéssel engedelmeskedik a szerető mennyei atyának. Ilyen az Úr Jézus. Nála, mivel neki az ítéletet el kellett hordozni, fontos volt, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Azaz az ítélet, az Isten nélküli kárhozat haláláig. Ez volt Jézus része, de ez csak Jézus része volt. Nekünk ilyen engedelmességre nincs szükség, mert ezt egyedül Jézusnak kellett elvégezni. De minden másban. Látszik az életeden, meg az életemen ez a tisztelet, hódolat. Fontos, tehát ez gyermeki bizalom, és ha már voltatok gyerekek között, kisgyerekek között, tudjátok, hogy a kisgyerekeknek az engedelmesség az nem kényszer. Sokszor nevetve megcsinálják, amikor a szeretet erősebb bennük, meg a tisztelet és a félelem irántunk. Ez a tisztelet, hódolat, szeretet az engedelmességben, a gyermek engedelmességben épp a nehézségek, bajok között is. És itt a történetben ezért a második jellemző, hogy az Úr nem engedte, hogy kárt szenvedjen Jákob, pedig lábán minden megtett, hogy Jákobot kár érje. De az Úr ezt nem engedte, mert ő félelmetes, rettenetes Isten. Ő nem hagyja, hogy az övéit az vele ellenségesek bántsák. Félelmetes helyzetben is az Úr félelmetes, és mi őt féljük. Nem a félelmetes helyzettől félünk, hanem a félelmetes Urat tiszteljük, szeretjük gyermeki bizalommal. Megtekintette nyomorúságomat, meg kezem munkáit, mondja Jákob. Ez a megtekintette nyomorúságomat, ugyanaz a kifejezés, mint a csipkebokornál Isten mondja Mózesnek, hogy én látván láttam népem nyomorúságát, megtekintettem népem nyomorúságát. Nekünk az Úr Jézus előre mondta, e világon nyomorúságtok lészen, de bízzatok, én meggyőztem a világot. És ott is arról beszél, hogy ő vele is az Atya vele van, ezt emeli ki az Úr Jézus, vele van az Atya. Anyagi nehézségek, és lehetne sorolni minden a pénzhez, anyagiakhoz, a vagyonhoz kapcsolódó bajok, károk, amik érhetnek bennünket is, lehet éppen azért, mert hívők vagyunk, és mi valamit nem tehetünk meg, amit a többiek megtehetnek, de azt mondja itt Jákob a bizonyságtételben, Izsák félelme, az én Atyám Istene, Ábrahám Istene, Izsák félelme engem megtartott, megsegített, nem engedte, hogy. És még a bajok idején, a félelmetes helyzetek idején is, akár a bajokból is áldást hozott ki. És ez az utolsó, hogy az ő áldás ígéretét beteljesítő Isten, ez az Isten. Jákob számára fontos volt az áldás, emlékeztek, és nézzétek meg, hogy mennyire szereti őt az Úr, hogy akkor ő megmutatta, hogy az életed során annyi mindennel elhalmozlak téged, ha neked fontos az, hogy ilyen jelekben is lássad, hogy én szeretlek téged, és téged akarlak. Szolgámul. Ábrahám más formában élt át az Úr munkájának ezt a közelségét. Az áldás fontos volt Jákobnak, és az Úr kész volt, hogy mondjam én most szinte önmagát megalázva, az a félelmetes Isten, mennyire alázatos Isten. És Jákobban így törődik, mert így nyeri meg magának. Tetszett az Úrnak, hogy Jákobot az áldásaival elhalmozva vonja magához, mentse meg, aztán pedig Jákobon keresztül mutassa meg, hogy milyen, amikor én áldok. Jákob személye, tekintélye, méltósága az Istentől kapott áldásokon keresztül is, míg az ellenséges lábán számára is világossá tette, nézd meg, ki ez az Úr, aki ezt adja. Nekünk pedig megint Jézusban micsoda ajándék van. Az ígéret Jézusban teljesedett be, és az ígéret egyes számban hordozza, hogy lesznek ígéretek beteljesedései többes számban. És épp most olvastuk a korintusi második levélben, hogy Istennek valamennyi ígérete Jézusban, ő benne lett igenné, és ő benne lett ámenné, az Isten dicsőségére mi általunk. Áldás ígéreteket beteljesítő Úr, ez az Izsák félelme. Isten, még az ellenségnek is meg kell tapasztalni akár, hogy milyen, amikor én áldom az enyémet, meg az enyémen keresztül áldom akár még az ellenséget is. Dicsősége, ragyog fel az Úrnak, félelmetes, rettenetes méltósága, dicsősége, a mennyei Atya Isten gyermekei számára milyen, de közben ott van, hogy egyedül Jézusban is Jézusért lehet ez, de mi általunk, rajtunk keresztül. Így mozgósít ez az ige. Mozgósít abban, ami az Úr terve, célja a te, meg az én életemmel is. Sokan vannak, akik még nem ismerik ezt az Urat, nem félik őt. A családban is, bárhol, akikkel kapcsolatban vagyunk. És milyen nagy ajándék, hogyha az életünk, a tanúbizonyságtételünk az Urat ilyennek mutatja be. Most evangélizációra készülve, különösen is bátorító lett ez is nekem. Ha Jákobon keresztül is az Úr sok mindent megmutatott magából, mennyivel inkább ma is igaz ez, övéin keresztül, mert Jákob is az Úré lehetett. E földön egyszer s mindenkorra megvalósulhat a mi életünkben is, akármilyen időszak vagy pillanatról van szó, egyszer pedig mindörökre az Úrnál. De a földön azért is fontos ez, mert az Úr még mindig menteni akarja az elveszetteket. Félelemmel és rettegéssel vigyétek végbe a ti üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkál bennetek mind a munkálást, mind az akarást jó kedvéből. És ezáltal még azok is, akik nem ismerik az Urat, nem félik az Urat, egyszer csak megismerhetik, és Isten félők lehetnek. Imádkozzunk most ezért is. Istenünk, mennyei Atyánk, imádunk téged, mert te csak ugyanaz Úr Jézus Krisztus keresztjében mutattad meg Milyen is, amikor te ítélsz, milyen, amikor te megmutatod a kegyelmedet az ítéletben, és milyen az, amikor a neked, mint halálig engedelmeskedő egyszülött fiú életén keresztül is látszik, hogy milyen vagy te mennyi atyai, atyaként atyai szereteteddel. Köszönjük, Urunk, hogy isteni fenséged és szentséged ebben a bibliai kijelentésben is felragyoghatott most számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk sem félnünk kell tőled, hogy nem kell félni a szüleinktől, nagy vagy dédszüleinktől, amikor tiszteljük és szeretjük őket, és féljük őket. Hálát adunk neked, Urunk, hogy ez csak ugyan segít nekünk is az engedelmességben. És tudod, hogy mennyire bánjuk, amikor mégis engedetlenek voltunk, talán mi is Jákobhoz hasonlóan. Arra kérünk, Urunk, téged, hogy a lehetőségünk lesz az evangelizációs hét, minden alkalmán itt hallgatni a te szavad, bennünk is munkálkodjál ezért. De azokban is, akiket majd hívogatunk, vagy akik végre eljönnek sok hívogató, sok hívogatás után. Kérünk téged azért, Urunk, segíts azzal a könyörülő szeretettel szeretnünk, téged félve, mindazokat, akik még nélküled élnek, amilyen könyörülő szeretettől te szóltál is az igében. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk az ellenségeinket sem megrémíteni kell, hanem köszönjük, hogy téged ragyogtathatunk fel számukra is. Segíts ebben is bennünket. És hadd köszönjük meg azokat, akik előttünk jártak a hitben, a családban is, a gyülekezetben, a lelki családban. Köszönjük, Urunk, hogy az ő hitükön keresztül is bennünket is gazdagítottál. Kérünk téged azért, könyörülj meg népünkön, hogy ne gyalázzon téged, hanem féljen. Vezetőink is legyenek ilyenek, hadd kérjük. És Urunk, látod, hogy milyen sok kár van, milyen sok szenvedés és nyomorúság, a háború miatt különösen is, Kárpátalján nagyon is, de köszönjük, Urunk, hogy a te ígédben ellenéző és adtál most bátorítást és vigasztalást nekünk. Hálát adunk, Urunk, hogy te az ígéreteidet teljesíted be ma is. Adj, Urunk, a te népednek türelmet, békességet ezért. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg, kérünk Jézusért. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A 651. számú éneket keressük ki az énekgyűjteményből. 651. számú ének, ki az Úrban bízott, nem csalódott még, és a végén pedig majd a mennyei haza dicsőségéről örömmel is énekelünk. mindannyiunkával kérjük és fogadjuk az Úr áldását. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek, ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek szentje. Amen.